9 sci-fi novella Lovas Lajos ceruzájából. Felolvassa Gépész. Anya befűt a Mikulásnak. Anya és apa gyakran beszélgetnek arról, hogy apa egy lustadők és nem csinál semmit se itthon. Apa ezt tagadni szokta, és megpróbál konkrét példákkal ellenkezni. Mondjuk, hogy 2 hete is lenyírta a füvet a kertben, vagy hogy megjavította a fűnyírót, vagy hogy kicserélte anya autóján a defektes gumit. Sőt, néha ellentámadásba megy át. Amikor anya azt mondta egyszer, hogy sose teszed fel a cipődet a cipőtartóra, akkor ezt is tagadni próbálta először, mondván, hogy néha felteszem, néha nem, aztán elmenekült a mosókonyhába, ahol az irodáját rendezte be egy hokedli, a laptopja és a WC ülőke segítségével. Másnap azonban visszavágott anyának, és ártatlan hangon azt mondta neki, hogy figyelj csak, nem mintha zavarna, de 6 pár zoknit hever szerte szét az előszobában. Anya először nem kapott levegőt, aztán ordítani kezdett, hogy te viszont sose rakod le a cipődet! De apa aznap elrakta, és anya kénytelen volt dühében bezárkozni a hálószobába, és becsapni maga mögött az összes útjába eső ajtót. Apa azonban tényleg lazán veszi a háztartás dolgait. Életében egyszer pakolt be a mosogatógépbe, és amikor anya számon kérte rajta a dolgot, csak annyit mondott, hogy legszívesebben kirakná lomtalanításkor a gépet az utcára. A mosogatógép persze anya szent tárgya, és ettől olyan dühös lett, hogy megint csak ordított. Azt, hogy akkor rakt ki, és csúnyákat is kiabált a mosókonyha felé menekülő apa felé. Aztán ott van a gázbojler. Akkor vettük, amikor még csak 5 éves voltam, azaz úgy 10 éve. Nálunk a csapvíz nagyon acélos ásványvíz, ahogy apa szokta mondani. Ezért aztán egy kis üvegcsébe vízlágyítót kéne tenni, amin átfolyva a víz már lágyan kerülne a csőbe. Apa viszont sose tesz bele, anya meg fél évente számon kéri rajta ezt a dolgot, amikor apa savasztatja a bojler drága pénzért. Amikor már egyáltalán nem jön belőle a meleg víz, vagy csak nagyon rövid ideig, mert ahogy begyullad, ki is alszik. Apa azonban valamiért mégse tud erőt venni magán, hogy megszerezze azt a port. Pontosan emlékszem rá, hogy 8 évvel ezelőtt Mikuláskor akarta kihívni apa a gázszerelőt, de a Pista bácsi nem jött, talán azért, mert abban az évben ő volt a hamis Mikulás a zárda kertben. 2006 Mikulására mindenki emlékszik egyébként mifelénk, és nekem külön okom is van rá, de erről majd később. Mondtam is apának este, hogy ezt a Mikulást Pistának hívják. Ezt persze nem magamtól találtam ki. 7 éves voltam, és 4 éves húgommal, Jucival, ott futkostunk a kertben már egy órája, a színpadon meg egy cigányzenekar játszott, mert abban az évben Betty szervezte az ünnepségeket, akit megkerestek a cigányok vezetői, hogy csinálják együtt a Mikulást a faluban. Nekem nem tűnt fel ugyan, de a cigányok komolyan vették a dolgot, mert eljöttek az összes környező faluból, és fergeteges mulatságot csaptak. Egyébként is vidám dolgok történtek abban az évben. Zoli bácsi véletlenül összeöntötte a teját a forralt borral, így aztán a gyerekek gyengébb forralt bort kaptak, a felnőttek meg erősebbet. Ezt azonban senki sem vette észre, csak úgy egy óra elteltével anya, aki merőkannállal adagolta a meleg italt a gyerekeknek. Na de amikor észrevette, és jöttek a vidám gyerekek megint tejáért, akkor azt mondta az utcabeli Ádámnak, hogy elfogyott. Pedig hát ott volt a fazékban a teja, látta azt a vak is, de onnantól kezdve a gyerekek csak csapvizet kaptak. Aztán meg időnként elment az áram a kertben. A cigányok abba hagyták a zenélést, mert nem szólt a szintetizátor. A Mikulást meg a zsákjával beszorították a sarokba a szomszéd faluból érkezett gyerekek, akiktől egyre kevesebb sikerrel védelmezte a piros csomagokat. Na, ekkor lépett közbe apa. Valaki azt kiáltotta a Mikulásnak, hogy Pista, oszd szét a csomagokat! Apa megkaromfogta a Mikulást, és felhúzta a színpadra, és azt mondta neki, hogy figyelj, Pista, most mondd azt, hogy gyerekek, énekeljetek nekem egy szép dalt, aztán a jók egyesével jöjjenek ide a csomagért. A hamis Mikulás nagy nehezen fel is húzta zsákját a színpadra, és közben visszajött az áram is. ott állt vörös képpel, nagy vatta szakállal a színpadon. Egy pillanatra mindenki csendbe maradt. Néztük a Mikulást, ő meg ilyet szemekkel nézett minket. Egy darabig nem történt semmi. Aztán apa hátulról megbökte Pista vállát egy seprűnyéllel. Erre Pista Mikulás felébredt és elkiáltotta magát. – Na, gyerekek, akkor most ostrom a csomagot! Erre a sok száz gyerek megrohanta a színpadot, elborították a hamis Mikulást, kitépték kezéből a zsákokat, és akkor elment az áram. Anya, aki a fény utolsó percébe ért oda, megmentette a húgomat, én meg valahogy rátenyereltem két szaloncukorra. Az egyiket Jucinak adtam. A szervező Betty ekkor kapott ideg összeomlást, ahogy apa mondta. Amikor újra kigyulladtak a lámpák, már csak Pista bácsi ült a színpadon. Siralmas látvány nyújtott. Elég talán annyit mondanom róla, hogy letépték a szakállát. Szóval az hagyján, hogy Pista bácsi nem savazta ki aznap a bojlert, de apámmal is komoly beszédem volt a Mikulásról. Mondtam neki, hogy ezt a Mikulást Pistának hívják, és nálunk szokta javítani a bojlert. Apám meg azt mondta, hogy igen, igazam van. Csak hogy Pista bácsi hamis Mikulás, elvégre is a Mikulás nem tud eljönni minden önkormányzati ünnepségre, ráadásul egyszerre. Az igazi Mikulás este jön, észrevétlenül. Amit most láttunk, az csak amolyan ünnepségféle, ahol valaki beöltözik Mikulásnak. De akkor hogyan jön az igazi Mikulás? És mikor? Faggatóztam. Hát, válaszolta apám, én sem tudom pontosan, nálunk gyermekkoromban valamikor éjszaka jöhetett, mert az ajándék reggelre mindig ott volt a csizmámban. Amerikában meg a kéményen keresztül érkezik, ráadásul karácsonykor. Nem tudom, hogyan jön be, vallotta meg. Aha, mondtam kételkedve. De hát nálunk cérna vékony a kémény, és aztán meg a bojlerbe megy bele. Hogyan fér ott be a Mikulás? A kéményseprő bácsi is két sült verebet talált benne ősszel. Ne aggódj, azért annyira nem vékony az a kémény, a veréb is belefért, mondta apám. Az igazi Mikulás megoldja a dolgot, hidd el. Hittem is, nem is. Juci, a húgom, elhitte. De nekem aznap már volt egy komoly vitám Tibivel az iskolában, aki azt mondta, hogy hülye vagyok, mert a Mikulás nincs is, és az ajándékot a szüleink veszik, akárcsak karácsonykor. Anya fáradt volt, mert egész délután zsenge forralt bort osztott a gyerekeknek, és füldeni készült. De előtte még leült apával meginni egy pohár bort. Mi meg Mikulásos mesét néztünk a tévében, kihasználva a lefekvés előtti fél órát. Anya és apa megvidámodtak, mert hallottam, hogy hangosan nevetnek a konyhában. Apa meg akarta vigasztalni Bettit, akit mi is szerettünk, és egyébként is gyakran vigyázott ránk. Szóval felhívta, hogy megvigasztalja, mondván, hogy Betty, tudod, hogyan fognak téged hívni holnaptól? A cigányok jó tevőjének. De a vigasztalás nem sikerült, mert Betty megint sírva fakadt a telefon végén, és csak két hét múltán nevetett ugyanezen a viccen. Apa azonban nem bírt magával, és telefonon mindenkinek elmesélte a dolgot, beleértve a cigányok főnökét, Elemér bácsit is. Elemér bácsi nevetett, és ott helyben meghívta apámat a cigány Mikulásra, a kis rablóba. Anyám elengedte. Előtte azonban még megkérdezte, van meleg víz? Van, mondta apám határozottan, majd megindult. Csókot nyomott a homlokunkra, és ment a bicikliéjét. Anya meg a fürdőszobába. Ahogy anya megnyitotta a meleg vizet a fürdőszobába, borzasztó üvöltés hangzott a ház másik végéből. Ő ugyan nem hallhatta, mert valamiért a fürdőszoba hangszigetelése kiválóra sikeredett, de mi a húgommal nagyon is jól hallottunk, és rohantunk is a mosókonyha felé. A konyhában már csak valami dohogást hallottunk, illetve egyetlen szót dörmögő hangon. A picsába! Ahogy feltéptük az ajtót, nem volt kétségem. Ott állt a Mikulás füstölgő piros palástban, tenyerét épp összecsapta szakállán, kioltva a fellobbanó lángot, mögötte a kormos gázbojlerünk. Ahogy beléptünk, észrevett. Benyúlt a zsákjába, és egy-egy piros csomagot nyomott a kezünkbe. Mutató ujját figyelmeztetően a szája elé emelte, majd a gázbojler őrlángjának nyílásán kisiklott a mosókonyhából. Távoztában még oda lehelte. Üdvözlöm, apátok! Közben anyánk egy törőközőt maga köré csavarva kirontott a fürdőszobából. Szaladt a mosókonyhába, hogy begyújtsa a bojlert. Szinte átgázolt rajtunk, de végül ügyesen kikerült, és azt mondta, megfojtom a lusta apátok. Pedig apa az úr 2006. évében lustaságával megmentette a Mikulás életét. Indián történet. Előszó. Ez a történet az indiánoknál játszódik. Ebből következően majd mindenkinek indián neve van. Ha látszólag mégse lenne, az csak annyit jelent, hogy az illető indián neve titkos. Mindenkinek van valamilyen különleges tulajdonsága. Larrynek azonban különleges tulajdonsága volt, hogy a maga módján teljesen jellegtelen benyomást keltett. Mindennek ellentmondani látszik, hogy állítólag Larry örmény származású kuratóriumi elnök volt, és élete fő céljának mások életének megkeserítését tekintette. Ezen kívül számos pszichés betegség tankönyvi tünet együttesének birtokosa is volt, más társadalmi elismerésben ismeretlen okoknál fogva nem részesült. Larry soha senkinek sem nézett még ez idáig a szemébe, ezért számos olyan dolgot észlelt a világ rejtett dolgai közül, amelyet átlagpolgár csak ritkán figyelhetett meg, vagy csak akkor, ha nagyon magas. Biztosan állíthatjuk, senki sem látott még annyi pókot a sarokba, mint Larry. Vezetés közben a közlekedési lámpák utasításait mindig pontosan követte, ám a kanyart ritkán észlelte, mert így szemkontaktust kellett volna teremtenie a szembejövő gyanús szerencsétlennel. Csodálatos módon azonban minden koccanást túlélt. Egy szép napon a borotválkozás szokásos elhagyása után Larry magára öltötte patinánsan elzsírosodott bőrmellényét, belenézett a tükörbe, és ettől végre eszébe jutott valami, méghozzá olyasmi, amire régen várt. Profil módosításra kényszeríti a közszolgálati médium elnökét, méltányos Hordót. Elvégre is közgazda vagyok, gondolta magában. Meg kell mutatnom nekik, hogyan kell kesztyűbe dudálni. Lássuk be, ennek a gondolatnak, ha hagyományosan gondolkodunk, nincs túl sok veleje, de az innovatív beállítódás Larry lételeme volt. Szóval Larry már tudta, hogy ma valami nagy dolgot hajt végre a kuratóriumi ülésen, ahol az ellenség illusztris tagjai is jelen lesznek. A már említett méltányos Hordó, helyettesei óvatos Lipótök, a gazdasági vezető, valamint az érdemes Tohonya Medve általános helyettes, aki minden összeesküvés mögött áll, és Larry legnagyobb dilemmája az utóbbi hónapokban az volt, hogy vajon méltányos Hordó, avagy helyettese okoz-e nagyobb kárt a népgazdaságnak. Már csak egy kérdést kellett eldöntenie. Szolgálati gépjárművel vagy kerékpárral közelítse-e meg a testületi ülés helyszínét. A dilemma rendkívül komolynak tetszett, mert minek van az embernek szolgálati gépjárműve ingyen benzinnel, ha helyette biciklin izzad. Másfelől az elegáns bőrmellénye már évekkel ezelőtt kifényesedett az izzadságtól, úgyhogy végül is felkerekezett a hegyre. Nos, hagyjuk magára arra a fél órára Larryt, míg döntésre jut, egyébként a kocsi mellett dönt majd, mert közben megered az eső, és vessünk egy pillantást arra a cégre, melynek alapos ismerete nélkülözhetetlen lesz Larry forradalmi harcának megértéséhez. A közszolgálati médium mindeközben értekezlet lázában égett. Egyidejűleg három értekezlet is zajlott. A gazdasági kabinet óvatos Lopótök vezetésével már negyedik órája zajlott, mert hajbókoló totyak főmérnök még nem fejezte be a másfél órával ezelőtt megkezdett mondatát a pince felújítási munkálatairól. Előtte pedig gyanakvó Rezeda informatikus tartott előadást a számítástechnikai fejlesztésekről, de kifutott az időből, és csak Neyman János életének felé jutott. Óvatos Lopótöknek úgy sikerült kisúrannia a szobából, hogy észre sem vették. A gazdasági vezért már messziről fel lehetett ismerni különleges járásáról, 40 méterről megtévesztésük hasonlított a közeledő Charlie Chaplinhez. Így aztán Pipergőc Pingvin személyzeti főnök is rögtön felismerte a folyosó másik végéről, aki a mellékhelység ellenőrzéséből volt visszatérőben a csúcsvezetői értekezletre. Ami azt illeti, ez a kilógás nagy szemtelenség volt részéről, mert egyfelől nem is kellett pisilnie, másfelől az ő kedvéért zajlott németül az értekezlet. Piperkőc ugyanis német anyanyelvű igazgató volt, aki ugyan kiválóan beszélt magyarul, de sajnos az R betűt sehogy sem tudta kimondani. Ezért végül méltányos hordó elnöknek elege lett a hudas fődöbb projekt, hépa hetek mogyohó kifejezésekből, és inkább a német nyelv használata mellett döntött, tolmács alkalmazása mellett. Guten Morgen, liebe Herren, mondta félig viccesen, félig komolyan az értekezleten az alelnök. Wo ist du verdammt? Az elnök kiválóan beszélt több európai nyelven is, beleértve a közép-európaiakat is.
Jaj!
Tette hozzá Tohonya medve, aki viszont egyáltalán nem beszélt németül, így már másfél órája szenvedett. Fújtató verejték szolgáltatási igazgató ellenben minden percét élvezte az értekezleteknek, mert szerette a veretes mondatokat tartalmuktól és nyelvüktől függetlenül.
Was nájesz mit unser Wirtschaft? Mein Bruder óvatos lopótök?
Kérdezte én már bizonyosan komolyan az elnök.
Mein Bruder, méltányos hordó, Wirtschaft ist Ordnung.
Ebben a tartalmi mélységben folyt hát az értekezlet, mert a tolmácsként besegítő hírigazgató, tekintélyes róka, még nem érkezett meg a reggeli napindító értekezletről. Ezért a következő fél órában a német anyanyelvű piperkőc pingvin valószínűleg Wittgensteintől idézett, de ezt senki sem értette. Larry mindeközben drámai módon megérkezett. Parkolás közben meghúzta az elnök Audiát, majd miközben a kormány szorgalmasan tekergetve korrigálni próbálta kényes helyzetét, vezető oldali ajtaja véglegesen odaszorult a falhoz. Végül a tetőablakon mászott ki, de mély fájdalmára az egyik kínai tornacipője az autóba veszett. A másikat dühösen utána dobta. Szerencsére fél órával előbb érkezett, és úgy számította, hogy ha sikerül időben elfoglalnia az elnöki széket, kibekkelheti fehér zokniában az ülést, anélkül, hogy mesztél lábassága lelepleződne. Legfeljebb majd nem áll fel a készfogáshoz. És fél óra múltával így is lett. Tényleg nem állt fel, amikor elsőként méltányos hordó lépett a nagy tárgyalóba, és duzzogva kezet nyújtott Larrynek, aki három tálca pogácsán áthajolva viszonozta a kevésbé őszinte gesztust. Pedig az Audiról még nem is tudott. Hasonlóképpen járt el az összes indián főnökkel, a testületi tagokkal, és nem utolsó sorban bólogató szemmel a felügyelőbizottság elnökével, aki udvariasan nem vette észre a Larry mellény zsebében leledző pogácsát. Bólogató szem egyébként annyira udvarias ember volt, hogy túl azon, hogy mindenkinek bólogatott, aki beszélt, még azt sem jegyezte meg, hogy furcsán erős a lábszag a helységben. Csupán annyit mondott, úgy szint udvariasan hajbókoló totyak főmérnöknek, hogy meg kéne javítatni a szellőztető rendszert. Ráadásul egyedül ő tudta Larry indián nevét. Dilettán Stopronty, közönséges nevén Cserzett Bőrzeke. Ám miután egy közös varázslás alkalmával megesküdött, ez senkinek sem árulta el. Larry érthetően feszengett a kibővített testületi ülésen, ahol boldog-boldogtalan jelent volt. Olyanok is, akikkel a legszívesebben sose találkozott volna. Ám a közönségre mégis szüksége volt egy ilyen nagy horderejű bejelentéshez. A közös, egyesek szerint együttesülés a szokásos napi rend szerinti pengeváltásokkal kezdődött. Tohonya medve gyakorlatilag még azelőtt, hogy Larry, nevezzük az egyszerűség kedvéért a továbbiakban közönséges nevén Cserzett Bőrzekének, megszólalt volna, el nem hangzott kérdését értelmetlennek minősítette, amin a derék kuratóriumi elnök, tegyük hozzá minden alap nélkül, mert tényleg értelmetlent készült kérdezni, egyszerűen megsértődött. A következő napirend gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Így óvatos lopótökön és két fő ellenlábasán, rosszmájú bajusz testületi tagon és pislogó köcsög felügyelőbizottsági tagon kívül mindenki relaxációba szenderedett. Kivéve talán az éber szakszervezeti képviselőt. A megszokott forgatókönyv szerint óvatos lopótök végül két legfeljebb fegyverét vetette be az okvetetlenkedőkkel szemben. Gyanakvó rezedát és hajbókoló totyakot, mert annak a lehetősége, hogy szakvéleményükkel támasztják alá vezérük érvelését, azonnali és feltétel nélküli visszavonulásra késztette a harcias és kötekedő ellenfeleket. Ezt az alkalmat használta ki Cserzett Börzeke, akit ezidáig Fangmár Leriként jelöltünk, és szót adott magának. Elnök úr, és előbb bólogató szem, majd méltányos hordó felé fordította a fejét, és közben két újabb pókot vett észre a bal és jobb hátsó sarokban. Egyértelműen ki kell jelentsem, hogy mások hibájából a cég katasztrofális helyzetbe sodródott. A másokat úgy értem, hogy nem az én hibámból, hanem elsősorban a menedzsment, másodszorban a felügyelőbizottság vétkes kötelezettségszegése okán. Ebben a pillanatban kezdett dadogni, melyet általában folytatólagosan művelt, de az egyszerűség kedvéért ennek jelzésétől általában eltekintünk, és a szimbolikus logikát segítségül hívva tömörítjük mondani valóját, melyet két fő állításban foglalhatunk össze, a fölösleges kifejezések kihúzása után. 1. Rajtam kívül mindenki hülye. 2. A cégnek azonnal profilt kell váltania, és elkezdeni a 7 perces aerobik kazetták forgalmazását. A 3/4 órás expozét előbb döbben csend fogadta, majd szót kért rossz májú bajusz, és tisztán rossz indulatból támogatandónak nevezte főnöke elképzeléseit. Pislogó köcsög is úgy nyilatkozott, hogy van fantázia a dologban, bár egyelőre nem értette, hogy micsoda is volna az. A testület végül egy emberként felsorakozott Cserzett Börzeke mellett, ellenben méltányos hordó kirúgta maga alól a széket, teletömte zsebeit pogácsával, majd szó nélkül elhagyta a termet. Az események ekkor valóban felgyorsultak. A menedzsment részéről tekintélyes róka felvonta a szemöldökét, tohonya medve pedig megérezte, hogy a 7 perces aerobik ötlete a Keresd a nőt című filmből származik, ahol a pszichopata sorozatgyilkos így módon kívánt meggazdagodni. Bólogató szem erre a bajsza alatt kacagni kezdett. Vonnyadó szarvas ünő kurátornő pedig görbelábúnak nevezte, ótvaros lopótököt, aki erre a nyakánál fogva felemelte, és ruhájánál fogva szögre akasztotta a kiérdemesült 45 kilós matrónát. Hát valahogy így tört ki a tömegverekedés. El kell ismernünk, derekasan küzdöttek a felek. Rossz májú bajusz letépte bólogató szem fél, majd ellenfele az ő teljes bajszát. Hajbókolótotyak lefejelte pislogó köcsögöt, aki ellenben tökörrúgta gyanakvó rezedát. Tohonya medve kétségbe esetten próbálta helyére illeszteni Pipergőc pingvin balfülét, amit nyilván tévedésből téphetett le, mert Pipergőc a barátja volt. Fújtató verejték teste alá gyűrte a szakszervezeti bizalmit. Óvatos lopótök fonnyadó szarvasünőt gyomrozta. Tekintélyes róka pedig a menekülő Cserzett Börzekét bokájába harapva tartotta a helyiségben, aki, mivel szemüvege bepárásodott, az ablakon át akart menekülni a 4. emeletről. Valaki még belesüvített a levegőbe, hogy nincs rajta cipő, ám ekkor a terembe rontott, megsavanyodott Rambó főkönyvelő, és a fegyverraktárból, lévén nemzetbiztonsági törvény hatája alá eső médium, vételezett egy AMD 65x5-ös mintájú gépkarabéllyal, rövid sorozatot engedett a plafonba, s emíg kiáltott. Kuss! Én a számok embere vagyok, közölte higgadtan Rambó, aki megmozdul, a szitává lövöm. Így keletkezett az új évezred legsajátosabb élőképe az előbbiek szerint. Elég talán annyit említenünk, hogy tekintélyes róka fogsora Cserzett Börzekét bokájánál fogva tartotta az emeleten. – Elnök úr! – szólt Rambó a visszatérő méltányos hordóhoz. – Az ülés vezetését átadom. Méltányos hordó pedig röviden türelemre intett, majd elsőként tekintélyes rókához szólt, mert már tudott az Audi meghúzásáról. – Feriké, mondd el kérlek, mi történt itt? És tekintélyes róka szólásra nyitotta a száját, mire Larry, közönséges nevén Cserzett Börzeke, kizuhant a 4. de csodálatos módon túlélte a dolgot, mert bőrmellénye fennakadt a 3. kinyitott alumínium ablak sarkában. – A kuratórium elnöke vagyok, közölte Cserzett Börzeke az álmélkodó irodista hölgyekkel. – Azonnal szedjenek le innen, és megvédem magukat. jelentette ki, ám ennél sokkal érdekesebb dolgok történtek egy emelettel feljebb. Óvatos lopótök például békülékenysége jeleként leakasztotta fonnyadó szarvas ünnőt a szögről.
Kartársak, jelezte szerényen bólogató szem. Attól tartok, hogy ez az ülés nem jogszerűen folyik. Mivel az elnöklő Reli kartárs nem tartózkodik a teremben.
De miközben ezt mondta, erősen vigyorgott fél bajusza alatt. Ekkor azonban megjelent az ajtóban cserzett bőrzeke, méghozzá erősen feldúlva, mert a sokat emlegetett bőr mellénye háta, bár megmentette drága életét, de mégiscsak felhasadt az ablak keret által.
Mindent hallottam, jelentette ki, bár ez kevésbé tetszett valószínűnek. Ügyészségi feljelentést teszek, elsősorban a főkönyvelő úr ellen, mert rám lőtt, aztán,
és itt a teremben lévők neveinek hosszas sorolása kezdődött volna, de ekkor észrevette, hogy fonnyadó szarvasűnő elképedve bámulja zoknis lábait. Ettől megrémülve cserzett bőrzeke elfoglalta az elnöki széket, arca verejtékét ideges mozdulattal a hajára kente, és békülékenyebb hangot ütött meg.
Nos, meg lehet engem győzni, végül is,
Zavart makogásba fulladt, majd szemei a bal felső sarokra fixálódtak. A drámai csendet mindenki meglepetésére a szakszervezeti bizalmi, részrehajló buksza törte meg.
Verejték, kartás, szálljon már le rólam, mert nagyon nehéz. Köszönöm. Javaslatom is volna. Valahogy objektív alapon kéne eldönteni a vitát, oly módon, hogy a dolgozók tetszését is elnyerje. Az erőszakot mellőzve, az antagonisztikus ellentéteket áthidalva. Főkönyvelő úr például azt mondta, hogy a számok embere, és mégis fegyverrel fenyegetett minket.
Óvatos lopótök nem bírta tovább visszafolytani túlfejlett humorérzékét, és csak ennyit mondott.
Szám-há-bo-ru.
Nos, erre felcsillant Larry szemüvege is, és csak ennyit mondott.
Jó ötlet.
Némi értetlen meglepetést keltve, méltányos hordó egyetértőleg bólintott.
Ha harc, legyen harc. Arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a számháború előkészítő bizottságod bólogató szemkartárs vezesse. Helyszínnek pedig javasolnám a Balatonföldvári üdülő és a hozzátartozó partszakasz területét, mert a helyszín a vállalati kultúra további javulása szempontjából rendkívül fontos.
De hagyjuk a további részleteket a jövő történészeinek, s térjünk vissza a rögös jelen, múlt tényeinek ismertetéséhez. A viharos testületi ülés után mindkét oldalon a sebeket ápolják. Telizsák, Tohonya medve titkárnője, aki egészségügyi pályára készült, ügyesen visszafércelte Piperkőc pingvin leszakajtott fülét. Piperkőc, meg kell hagyni, nem viselkedett túl férfiasan. Minden keresztöltésnél jajgatott, és közben két tükör segítségével leste, hogy jól illeszkedik-e a nemes fül fejéhez.
Mein liebe Gott!
Sóhajtozott az eredményt figyelve. Az ellenfélnél sem volt sokkal vidámabb a helyzet. Rossz májú bajusz hiányába ideiglenesen elvesztette indián nevét. Ám Larry titkárság vezető igazgatónője, Lagymatag tehén, megígérte neki, hogy a számháború napján nem nő újra az érdemes szőrzet, akkor majd rajzol neki tussal. Cserzett bőrzeke maga bőr mellénye hátát foltozta a kincstári bőrfotelből kihasított tenyérnyi nubukkal, és rendkívül izgatottnak mutatkozott. Egyfolytában azon törte a fejét, hogy hogyan szerezhetné meg az ellenfél számait, mármint a homlokukra tűzendőket, mert hogy a telefonkönyve elég részletes volt. Egyelőre azonban reménykedett, hogy dolgozói ellentmondás, magyarul beköpés alapján hozzájuthat a vágyott információhoz, és így nagyszabású tervei útjából elgörgetheti méltányos hordót, és félreállíthatja csapatát. Mindeközben bólogató szem, akinek indián nevét egyáltalán nem veszélyeztette fél bajszának elvesztése, plasztikai sebész barátja műtőasztalán feküdt. Egyrészt rezzenéstelenül viselte, hogy új fél bajuszt varjanak neki, másrészt szintén rezzenéstelen arccal szervezte titkársága és 3G-s mobiltelefonja segítségével a mindent eldöntő számháborút.
És Zolikám, valamiért így nevezte kiérdemesült Melaszt, a titkárt, minden testületi tag két rokonának is részt kell vennie az akcióban, mert különben a menedzsment túlsúlyba kerül.
És miközben arra gondolt, hogy lehet, hogy Ivánt is fel kéne hívni a kérdés súlyossága okán, de figyelmét még ennél is több felé tudta irányítani, mert közben barátjának is odaszólt.
Nem lesz ez, Gazsikám, túlságosan kefe bajusz?
Erre dr. Gazsi csak annyit válaszolhatott, hogy hiszen keféből van, de neked kellett gyorsan, de sikoljunk most át az ide nem illő és ezért zavaró részletek fele. Azt így is láthatjuk, hogy a számháború szervezése gőzerővel folyt. A stratégiai értekezleten fel sem merült a csalás gondolata. Fújtató Verejték, aki általában a dolgok elméleti megalapozója volt, éppen kifejtette a győztes számháború elméleti alapjait. Egy szóval azt javaslom, hogy csak prím számokat alkalmazzunk, mert azokkal sokkal nagyobb az esélyünk, mivel az ellenfél nem gondol rájuk rögtön. Felteszem, cserzett bőrzeke nem is tudna felsorolni már így kapásból egynél több prím számot. Sőt, megkockáztatom, talán nem is tudja, mi a prím szám.
Na jó, tegyük fel,
tette hozzá gyanakvó Rezeda. Sőt, a legújabb prím szám generáló programokkal már 88 jegyű prím számokat is találtak a kollégák.
Miért?
Szólt közbe az éppen kávét szervírozó és általában a lényeges dolgokat meghalló Telizsák. A prím számot nem lehet leolvasni.
Ha, erről megfeledkeztem,
dörmögte Fújtató Verejték, és Piperkőc Pingvin is abba hagyta a jegyzetelést.
Stratégiát kell váltanunk,
jegyezte meg felélénkülve Tohonya Medve.
Basszunk oda, akarom mondani, csapjunk oda nekik rögtön a közepibe, már az elején, és kezdjük számolni gyorsan egytől végtelenig. És mindezt számgenerátorral is megcsinálhatnánk.
Csillant fel az informatikus szeme, és éppen részletezni kezdte volna a műszaki megoldást, amikor is a szomszéd szobába kiosonó óvatos lopótök felhívta a szomszéd szobából, és súlyos hibát jelentett a gödöllői telephelyről, ahová gyanakvó Rezeda rögtön el is indult.
Prím számok,
dörmögte maga elé cserzett bőrzeke, és erősen elgondolkodott. Hány prímszámot is tudna felsorolni.
Mindeközben a menedzsment elvetette a prímszámok gondolatát, és helyette egy sokkal ravaszabb megoldáshoz folyamodott. Mindenki saját születési évszámát írta a homlokára, kivéve méltányos hordót, aki ellenben az 1-2-3-4-es kombinációt választotta. Erről azonban cserzett bőrzeke nem tudhatott,
és azonnal utasításba adta Lagymatak tehénnek, hogy azonnal gyűjtse össze az összes ismert prímszámot. Természetesen nem sejtette, hogy a prímszámok számosak, de erre ne is vesztegessünk több papírt, tekintve, hogy a végeredményt a prímszámok egyáltalán nem befolyásolták.
Szóval prímszámok,
dörmögte még egyszer maga elé cserzett bőrzeke, ezúttal rossz májú bajusznak,
aki a keretet rögtön lecsökkentette azzal a megjegyzésével, hogy a számháborúban csak négy jegyű számok szerepelhetnek, és elégedetten megpödörte elegánsra festett Ferenc Jóska bajszát. Lenyomjuk őket, Lerikém, mondta meggyőződéssel. Lecsapunk rájuk, mint gyöntjük a takonyra.
És prognózisa nem nélkülözött minden alapot, mert a cég dolgozói közül többen megjelentek a közeli fitness centerben.
Hajbókló Totyak és gyanakvó Rezeda például napi kétszeri aerobik edzésen is részt vett, nem beszélve a nemzetközi osztály nyugdíjasairól.
A számháború végül bólogató szem eredeti elképzelésének megfelelően véletlen alapon dőlt el. Pontosabban némi szerepe azért volt a predesztinációnak, ahogy azt a protestáns lelkületű Piperkőc Pingvin elvárta. Konkrétabban a végső küzdelem a cég munkatársai közül azoknak, akik a vietnámi háborúban is részt vettek, a dzsungelharc kifejezést juttatta eszébe. Fújtató Verejték ugyan elaludt egy bokor hűvösében, és így nem vette észre, hogy rossz májú bajusz unokahuga leolvasta a számát. Ám a nevezett unokahug és még három másik nőrokon óvatos lopótök áldozataként végezte a zsombékosban. Feltehetően eme úgy buzgalom lett a gazdasági vezér végzete, mert amint hátulról, megmámorosodva a korábbi sikereken, rácsapott a gyanútlan lagymatag tehénre, szemből leolvasta rosszmájú bajusz nagybátyja, s egyúttal rendőrségi feljelentést tett időskorú megrontása ellen. Mindeközben hajbókló totyak és gyanakvó rezeda megadták magukat. Piper között pedig fonnyadó szarvas ünnő kerítette hálójába, és miközben Rilkét suttogva nem visszavart fülébe nyalt, orvul leolvasta az elalért versenyző számát. Tekintélyes róka és tohonya medve számos hőstettet hajtott végre, ám végül törbe csalták őket. Végül csak méltányos hordó és Larry maradt talpon. Párbajuk a következő kép zajlott. Méltányos hordó a Dale Carnegie-től tanult cselt alkalmazta, azaz melegen és hosszan megragadta cserzett bőrzeke jobbját, és igyekezett közel húzni magához, és a szemébe nézni. Közben azt harsogta, hogy de örülök, hogy látlak, Larry-ké. Larry, mint fentem már értesültünk róla, sehogy sem tudott az ember szemébe nézni, így most is felfedezett néhány madárfészket a tölgyes magasában, és így méltányos hordó simán leolvasta, 0-1-2-3. Ám az utolsó pillanatban, bár Larry szemei az ég felé meredtek, villás nyelvét méltányos hordó nyaka köré tekerte, és kiszorította belőle mind a szuszt. Hát ez a mi kálváriánk története, tekintetes bíróság! Kettes. Nem istenségnek születtem. Egyes és én 40 fényévnél nőttünk fel a földtől, egy szintetikus élelmiszer előállító állomáson. Apámra emlékszem csak, soha más embert nem láttam rajta kívül. Születésünkkor állította össze a bázist, alig hanem előre gyártott elemekből. Mindenre ő tanított meg minket. A föld tudásának legjavát kaptuk tőle, tudományt, művészetet, kíváncsiságot. Amikor teljesen kifejlődtünk, azt mondta, most egy időre el kell mennie, csak elugrik gyufáért, és jön is. De addig is vigyázzunk az állomásra. Fogjuk be a szerves anyagot tartalmazó üstösgösöket, figyeljük a termést, a szállítóegységek gyártását, töltsük fel a tartályokat, és indítsuk útjára a földre. Ez időtlen időkkel ezelőtt történt. Minden napunk boldogan telt. Faltuk a könyveket, játszottunk, beszélgettünk, felfedeztük azt is, hogy nem vagyunk teljesen egyformák, egymásba szerettünk és összeházasodtunk. A központi számítógép helyettesítette az anyakönyvvezetőt és a papot is. Csodálatos esküvünk volt. Erre az alkalomra építettünk egy tisztást kis kápolnával, pont olyat, amilyet egy régi filmben láttam. Gyönyörű fehér ruhám volt és fájtlan. Egyesnek rövid nadrágos frakkot gyártottunk. Fenségesen nézett ki benne. Szerettünk élni, és nem számoltuk az időt. Tudtuk, hogy minden ember megöregszik és meghal, de nem törődtünk vele, mert a testünk egy fikacnyit sem változott, amióta felnőttünk. 200 év, amíg egy ember él, elég sok lehet, de nem tudtuk pontosan, hogyan is telik az időnk a földihez képest. Talán ha kettőt elhasználtunk belőle, talán annyit sem. Csak egyszer sérültem meg. Ügyetlen voltam, vagy ahogy egyessel mondtuk, béna. Levágta a bal kezem a fűnyíró, csak úgy dőlt a vérem. Tiszta kék volt körülöttem minden, de nem lett nagy bajom. Másnapra visszanőtt, pont olyan, mint volt, még a szívecske alakú anyajegyem is rajta van a kézfejemen. Egy szép napon, mikor felszálltunk, hogy üstököst fogjunk be, mert az utolsó erősen fogyóban volt már, furcsa dolog történt. Először is majdnem csend volt. A távoli állomások helyzetjelzőit mindig fogtunk. Nem hallgatjuk őket, mert ki a fenének hiányzik a sok pittyegés, de a befogóhajó számítógépét ez nem érdekli. Rendületlenül közni a helyzetüket. Ezáltal azonban hiányoztak a megszokott pittyek. Helyettük egy gyors, ismétlődő jelsorozat érkezett. A gép szerint segélykérés. Fogalmunk se volt róla, mi az, de kíváncsiak lettünk, és elhatároztuk, hogy bár szigorúan tilos elhagynunk a körzetünket, de átugrunk az 5 fényévnyire lévő szomszédos állomáshoz. Utóbb rájöttünk, hogy nem véletlenül hagyhattuk ott az űrállomást. Üstökös híján leállt az élelemtermés egy időre, üres szállítókat lőttünk a földre, és kitört a nagy éhínség. Akárhogy is, későn érkezhettünk.
Egy fél bolygó méretű valami éppen akkor robbantotta szét a szomszédunkat, majd megindult az otthonunk felé. Azt hiszem, zavarhatta a pittyegés. Alig tudtuk követni, bár semmi haszna sem volt a nyomába ragadni, mert előbb érkezett, és a mi állomásunkat is elhallgattatta, majd visszatért oda, ahonnan jött, elhagyta a galaxisunkat. Egyes azt mondta, hogy olvasott már ilyesmiről. Úgy hívják szúnyogírtás. Nem volt hová visszatérnünk, így a földre vettük az irányt. Nagyon izgatottak voltunk. Apa azt mondta, hogy elvisz majd minket oda, és akkor játszhatunk majd más gyerekekkel is. És mennyit olvastunk a földről, a csodálatos városokról, a múzeumokról, színházakról és a gyors éttermekről. Apa persze még nem jött vissza, de a földön úgyis megtaláljuk, gondoltuk, és akkor végre ehetünk együtt egy jó hamburgert, ahogy ígérte. Nem pont így történt. Ahogy látótávolságra kerültünk a bolygótól, a számítógép elkezdte ontani az adatokat. Éghajlatszabályzó rendszer működik állandó röppályán. Éjjel-nappal 23,5 Celsius fok. Ipari tevékenységnek nincs nyoma, ahogy technikai civilizációnak sem. 2 millió lélek lakja a bolygót. A legtöbben egy csizma alakú félsziget felső részén tömörülnek. Nem nagyon figyeltem a gépre. A föld szemkápráztatóan kék és zöld volt. A két kedvenc színe. Leszálltunk a csizmára, elsőnek én léptem ki a hajóból, és vagy 2000 alak borult földre előttem. Ruhátlanok voltak, akárcsak mi, de vagy 2 fejjel alacsonyabbnak látszottak, még kiterülve is. A hátukon hájhurkák. Az első sorban egy szakállas férfi felemelte a fejét, és félszemmel rám sandított. Istennő, bocsásd meg, hogy elmulasztottuk az esti imánkat némelykor. Kérlek, add vissza nekünk a mannát, már 2 hete nem hull az égből. Megígérjük, hogy nem bántunk meg többet. Ez a szónoklat olyannyira összezavart, hogy visszahúztam egyest a hajóba, és magunkra csuktuk az ajtót. Óriási jajveszékelés kezdődött odakint. A számítógép gyors számításokat végzett, majd közölte, hogy az állomásunkról küldött élelem 2000 évig biztosítja a föld teljes lakosságának ellátását. Nem csoda, hogy csalódottak 2 éhezés után. Viszont minden megvan a bolygón az élelem termeléséhez. Akár el is tudnák látni magukat. Valami kasza meg kapa kell hozzá, de azt nem olyan nehéz csinálni. Eleinte nehezen ment a dolog, de a sok munkától lefogytak az én gyermekeim. Könnyebben vetnek, aratnak. Egész jó kenyeret hoznak az áldozati oltáromra, de most már megkóstolnám azt a hamburgert is.
Minek nevezzelek? Zöldfülű voltam, első éves történelem szakos hallgató, annyira zöldfülű, hogy még a WC-t sem találtam az egyetem ódon épületében. Előadásról előadásra, szemináriumról szemináriumra rángattak, tekintélyes professzorok közölték velem egymás után, hogy az Európai Unió legjobb egyetemének hallgatójaként valami kevés esélyem van arra, hogy diplomát szerezzek, ha csak nem szedem össze magam annyira, mint még soha életemben, mert ugyan a felvételin megfeleltem, de az csak beugró volt, és sajnos a továbbiakban nincs módjukban tréfálkozni. Szóval alaposan be voltam rezerve, mire 2 csajjal a csoportomból megtaláltuk a büfét a 11 órás szünetben. Hát, odabent egy másik világ fogadott minket. Álmos felsőévesek próbáltak észhez térni az előző esti buli után, és egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik óráról érkeztek egy kicsit kiszusszanni magukat. Alig találtunk szabadasztat, pontosabban nem is találtunk, hanem egy harmadéves fickónak alig, hanem megtetszett az egyik általam alig ismert csoportásnőm, és odaszólt nekünk, amint a kávénkkal szerencsétlenül áldogáltunk a pult mellett. Dobjátok le magatokat! Köszi, feleltem, és előre tessékeltem a lányokat, akik valamiért megvillantották legsugárzóbb mosolyukat Géza felé. Mert hogy Gézának hívták a srácot, akitől utóbb mindent megtudtam a rendszerről, meg mindarról, ami fontos ebben a mikrokozmoszban. Éppen 2 eszpresszót töltött be egy pohár dupla kólába, és észrevette megrökönyödésemet. A csajokra vigyorgott, de nekem mondta. Zúzós buli volt tegnap. És ez segít? kérdezte Klári a balomról, mert miután kölcsönösen bemutatkoztam, megtudtam a csoporttársaim nevét is. A másikat Katinak hívták, és azóta együtt lakunk, de ez egy másik történet, vidám és szomorú motívumokkal. Szóval Géza elvigyorodott, és kimerítő választ adott. Na-na! Ettől annyira kimerült, hogy úgy 5 percig kortyolgatta a koktélját, mi meg zavartan néztünk egymásra, és beszélgetni próbáltunk, de hangulatunkra rányomta bélyegét az utolsó prof jóslata egyetemi pályafutásunkat illetően, úgyhogy semmi értelmeset nem tudtunk kinyögni. Végül úgy láttam, hogy hirtelen az értelem szikrája csillan meg Géza szemében, és bizonytalanul megkérdeztem. Tényleg ennyire zoral ez a hely? Géza felröhögött. Beszaradtak benneteket, mi? Kérdezte meg vidámodva. Aki ismered a rendszert, nem olyan vészes. Én például 3. éve vagyok 3. éves, de most, hogy a hallgatói önkormányzat betiltatta az agyszkennert, mindjárt tovább lépek az 5.
Mi az az agyszkenner? Kérdezte kíváncsian Kati.
Mi volt, bébi? Pontosított Géza. Az agyszkenner a legnagyobb genyaság volt a világon. Bementél vizsgázni, belenéztél az agyszkenner szenzorába, és kidobta, hogy 100%-osan tanultad meg az anyagot. Szóval nem volt hasalás meg mellédumálás, mint az őseinknél. De már vége a terrornak. Éhségsztrájkoltunk egy kicsit a rektor irodája előtt, és új rendszert vezettek be. Féltek a botránytól.
– És akkor most mi van?
– kérdeztem izgatottan.
– Na, – mondta bölcsen Géza, Klárira kacsintva. – Gyertek el este a Tamás bácsi és a fiatal gyerekekre. Utána iszunk valamit az öreg vikmamba, és elmondom. Most azonban rohannom kell, mert rohannom kell.
Azzal felpattant és elhúzott olyan sebességgel, amelyet a ránézésre szétcsúszott fickottól nem is feltételeztem volna. Az ajtóból még visszaszólt, szép napot, és bájologva a csajokra vigyorgott.
Patkány,
gondoltam az ösztönös féltékenységtől felhevülten, de szükségem volt az infóra, úgyhogy rádumáltam a csajokat az estére, akik azonnal kötélnek álltak. A Tamás bácsi és a fiatal gyerekek a legmenőbb ultravév zenekar volt a városban. Az 50-es Tamás bácsi latex rövidnadrágban, necharisnyában és atléta trikóban mereven állt a színpad közepén egy nyenyere nevű ősi hangszerrel. Mögötte meg 3 fiatal jampec, meg egy jampina nyomta a vokált és a hastáncot. Tamás bácsi nyenyerézett és vonyított valamit, a közönség meg őrjöngött. Őszintén szólva ez nem az én műfajom volt, de kellett az info, ezért megálltam a hátsó sorokban a csajaimmal, és lestem, mikor bukkan fel Géza. Nem kellett sokat várnom. Tamás bácsi éppen azt üvöltötte a gége mikrofonjában, hogy boncolnom kellett békát, patkányt, egeret, szívből szeretlek titeket, szegény fiatal gyerekek, amikor megjelent újdonsült barátunk, méghozzá rendkívül zord arccal. Odaintettem neki. Itt vagyunk, Géza?
Megvágtak, vaze!
Közölte minden átmenet nélkül.
Te fizetsz!
Tette még hozzá gyorsan. Rendben, egyeztem bele azonnal, mert egy pillanatra veszni láttam a pályát.
Oké, és akkor gyerünk a kocsmába,
mondta, és megpróbált egy mosolyt ajándékozni Klárinak. Csodák csodájára a mostani nem csajom visszamosolygott rá. Kati meg átkarolta a vállam, és nagy egyetértésben vonultunk az öreg vihmamba. Géza gyorsan bedobott 3 Noah fröccsöt, a lányok kókuszolajpárlatot kortyolgattak, én meg, hogy észnél maradjak, kőbányait szopogattam. Egy átlag egyetemista Géza lendületét nem engedhette volna meg magának, de nekem rendes állásom volt. Éjszakánként egy holoművész képeslapjait árultam a város gazdag albán meg török turistáinak, úgyhogy csak Géza kapacitása miatt aggódtam. Feleslegesen. Géza egyáltalán nem fáradt, sőt, csak úgy dőlt belőle a szó.
Öcsi falat,
mutogatott hevesen a mellkasomra, miután ledöntött egy korsó almabort higítónak.
Az új vizsga szopás, legalább akkora, mint az agyszkenner.
Miért?
Érdeklődött pilláit rebegtetve Klári.
Vágott bele Géza. Ismeritek a szerepjáték mozit?
Én hallottam már róla, mondta szégyellősen Kati.
Ja, én is,
tettem hozzá, de gyorsan kiderült, hogy még egyikünk sem járt ebben a műintézményben. Nem is volt olyan nagy csoda, mert csak az előző héten nyílt meg az első. Hallani azonban szerintem mindenki hallott róla, mert még a csapból is ez a szarság folyt. A bérelhető virtuális környezetről, ahol a héjas gazdag pacákok meg az unatkozó házi muffiai kiélhették a vágyaikat. A legtöbben nem tudták megfizetni. Így igazából lövésük sem volt, hogy mi történik a rózsaszínre festett, dur alumínium falakon belül. Annyit mindenki felfogott, hogy odabent az lehetsz, aki csak akarsz. Mondjuk egyiptomi fáraó, millió rabszolganő ura, akik minden vágyadat teljesítik, vagy szupermenként repkedhetsz, és mentheted a nyugdíjas nénik macskáját a gonoszoktól. Szóval bármi. Az élmény 100%-ig valóságos. A mesterséges intelligencia eljátsza neked az összes szerepet, te pedig valóságnak élheted meg. Ennyi jött le a reklámból, és már mindenkit utáltam előre, aki meg tudta fizetni ezt a cuccot.
Ja, ismerjük, ismételtem meg. De hogy jön ez ide? Hát, öreg salabakter, bökött ezúttal melbe. A vizsga az egyetem szerepjáték moziában megy.
Hú! Sikoltottak fel egyszerre a lányok, és láttam rajtuk, hogy ez most megérintette a Kozmo érzékszervüket.
Ne örüljetek, pipikék! Mit nem fogtok szörfözni Herald herceggel a bolgár aranyhomokon? Mondom, nagy szoppancs az egész!
Mesélj! Bíztatta.
Én voltam Petőfi, legyintett lebiggyett ajkakkal.
Ki?
Kérdezte teljesen értetlenül Klári. Petőfi 200 éve volt híres bűvész, mondtam lesújton, saját műveltségemtől megrészegülve. Ja, erősítette meg Géza. Én is így tudtam, de valamit alaposan elcsesztem. Tudjátok, a mi kis holótermünkben úgy mész be vizsgázni, hogy nem tudod, ki vagy, hol vagy és mikor.
Neked kell kitalálni? Kérdeztem az iszonyattól lúdbőrös háttal, mert átéreztem Géza szenvedéseit.
Pontosan. Azt mondta valami vasvári pali a végén, még benne a moziban, persze ő is mesterséges intelligencia volt. Hogyha tanultál volna vaze, akkor most nem kéne visszajönnöd a jövő héten úvézni.
Így, ahogy én is mondtam volna valami hülye gyereknek az első éves gyíkok közül,
bocs, haver, nem konkrétan rád gondoltam, boxol bele a combomba, és odaintette a pincét, hogy még egy kört rendeljen a kontómra.
Szóval, ha megtanulod az anyagot, akkor felismered, hogy ki vagy, hol vagy, meg ilyesmi? Kérdezte az én okos Katim.
Ja,
erősítette meg Géza.
De csak akkor mész át a vizsgán, ha legalább nagyjából úgy történnek a dolgok, ahogy a valóságban történtek az ősidőkben. Ha minden klappol, akkor megismétled a történelmet, és megkapod a 10 csillagot. Ha valami nem megy, akkor az MI-k súgnak neked egy kicsit. Megpróbálnak terelgetni, célozgatni, hát ha eszedbe jut, mit is kéne tenned. Ekkor azonban már nem álmodhatsz a 10-esről, de még egy 8-ast összekalapolhatsz. És így tovább. Sok segítség, gyopárjegy. Ha ez se használ, UV.
És ez történt veled? Összegeztem az eseményeket.
Ez.
Húzta össze a szemöldökét Géza, és lenyomott egy fél puszta tekillát.
– Meséld el, hogy volt!
– kérte felső ajkát bíztatóan megnyalva Kati. Ezt elég visszatetszőnek találtam, de a sztorira én is kíváncsi voltam, úgyhogy szintén bíztatólag rendeltem még egy korsó Noát Gézának. Ő meg mesélni kezdett.
– Szóval a lakásomon voltam a haverjaimmal, név szerint Gyuszival, Palival meg Móriccal. Elég rozzant kéró volt. A falakon kopott bársonykárpit, fajansz, mosdótál, egy ilyen faállványjal. És volt egy elég jó csajom is, Juli. Férjúramnak szólított, úgyhogy rögtön lesmároltam, mert tényleg jó kis pipi volt. Ennek láthatóan örült, de a srácok előtt szégyelte magát egy kicsit, mert azt mondta, hogy jaj, Sanyikám, ne huncutkodjon az urak előtt. Majd kacarászva kiszaladt a szobából. Többé nem is láttam. Azt rögtön levettem, hogy Móricz spanom izgága faszi, mert elővett valami röpiratot a 12 ponttal, és mondta, hogy akkor most véglegesítsük a cuccost. Nem így mondta, hanem ómagyarul, valahogy így, Sándor barátom, nézzünk át még egyszer forradalmi követeléseinket, hogy a magyar nép végre elnyerje szabadságát francia testvéreink nyomdokán. A franciaországi változtatásokra, viccelődött nevetgélve Pali, és a magasba emelte a poharát. Erre mind ittunk egy kortyilló vöröset. Szóval átvettük a pontokat, én bölcsem hallgattam, és közben megállapítottam, hogy bazisok gomb van a felső ruházatokon, és azt is, hogy karddal az oldalukon nem lehet könnyű közlekedni. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy a pontok közül csak egyre emlékszem. Unió Erdéllyel. Ezt azonban nem segített, és gőzöm sem volt, ki vagyok és hol. Annyit tudtam, hogy Sanyinak hívnak. Magyarországon vagyunk, van egy Gyuli nevű feleségem, meg három haverom, és valami pontokkal készülünk valahova. Eddig azonban úgy éreztem, nem rontottam el semmit, mert a srácok a vállamat veregették. Ittunk még egy pohár bort, majd elindultunk a kocsmába. Valami Fillinger nevű csóka szép nagy kávéházába érkeztünk meg, ahol vagy 15 hasonszőrű arc várt minket, és amikor megláttak, bizony csíbéim, engem éjjeneztek. Egy nagyon keserű likőrt ittunk, rituálisan csörgettük a kardunkat, és a szabadságot éltettük. Hangyányi késéssel pontosan utánoztam a többieket, és úgy gondoltam, még mindig jó vagyok, és reménykedtem benne, csak elszólja magát valamelyik, hogy ki is vagyok, de ezek folyamatosan sanyikámoztak, senki sem szólította vezeték nevemen. Kétségbeesésemben próbálkoztam a kocsmárossal is. Odaléptem a pulthoz, és megkérdeztem, alkalmazkodva a korabeli nyelvhez. No, bátyám, hogyan szólítana meg engem, ha nem ismerne? Kérdeztem. Hát, nagyságos úrnak, felelte, majd megkérdezte tisztelettudóan. Még egy unikumot, Sanyikám? Igen, mondtam volna, de ekkor mellettem termett Pali barátom, és leintette a jó öreget. Hagyja csak, János bácsi, tegnap is mekkora balhé lett belőle. Inkább olvasd fel még egyszer a verset. Lelkesíteni kell hűtársainkat, mielőtt kimegyünk az orvosi karhoz, hogy bátorság öntse el a szívüket. Otthon felejtettem, nyökögtem. Gyorsan kikaptam a véncsuka kezéből az üveget, és meghúztam azt a keserű ízét. Volt benne kraft. Emlékezni meg nem emlékszem, motyogtam. Tudod, Palikám, a piától? Pali összevonta a szemöldökét, és a szemembe nézett. Tudod, Sanyi, a nemzeti dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy talpra magyar, híja haza. Biztosan eszedbe jut, hiszen tegnap fejből szavaltad. Na, János bácsi, ad neked papírt, te meg írd le gyorsan, mert különben Móricz nagyon dühös lesz. János bácsi elém rakott egy papírt, tintát meg tollat, én pedig gyorsan leskríboltam azt az egy sort, amit Pali súgott meg. De aztán csak mereven néztem az öregre, aki kacsintva odasutta. Itt az idő, most vagy soha. De hiába kacsingattam rá én is, többet nem segített. Így aztán nekem kellett befejezni. Gondoltam, még négy sor elég lesz. Megszámoltam a betűket, és kerestem valami rímet. Mire Pali felkiáltott, hogy akkor Sanyi elszavalja a nemzeti dalt, már készen is álltam. Gyuszi meg Móricz karon ragadott, és feltuszkoltak az asztalra. Szétvetettem a lábom, megcsörgettem kardom, de azt hiszem, ez nem lehetett szokásban versolvasáskor, mert csak néztek tovább a csókák várakozástali tekintettel. Úgyhogy fogtam a papíromat, és felolvastam. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Kardot csillog, lajbid laza, nem lepheti be zöld moha. 12 pontunk száma, nem 11, nem, nem, soha! Gyértapsot kaptam, de leginkább döbbenet ült ki társaim arcára. Tegnap hosszabb volt, jegyezte meg egy Irinyinek szólított srác. És lelkesítőbb is, tette hozzá savanyú arccal egy másik span. Móricz haverom majd átfúrta tekintetével, és szinte lerántott az asztalról. Közben kórhely alaknak nevezett, de Pali a vállamra csapott, és azt mondta. Nem baj, Sanyikám, meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal elindultunk az orvosi karra. Az utcán vonulva egyre többen csatlakoztak hozzánk, és az öltözetekből meg az elcsípett megjegyzésekből úgy gondoltam, hogy a 19. század vége felé járhatunk. Ebből sejtettem, hogy baj lesz, mert én csak a 16. végéig tanultam meg a tételeket, így aztán Szóresznek éreztem a szitut. Mátyásból király lettem volna. Így azonban próbáltam beszélgetés útján felcsípni valami infót. Megtudtam például, hogy a helytartó tanács egy rakás gané, meg hogy egy Stancsics nevű Csóringer a börtönben senyvedt, és ki kellene szabadítani. Gondoltam, ez még hasznos lehet. Mire megérkeztünk az egyetemhez, voltunk vagy 400-an. Ahogy a hallgatók megláttak az ablakból, mint kinyomultak a térre, és őrjöngtek, mint a skacok, a Tamás bácsi és a fiatal gyerekeken. Rájöttem, hogy lokális sztár vagyok. Engem ketten a vállukra emeltek, és Pali rám parancsolt, hogy olvassam fel nekik a nemzeti dalt. Felolvastam, de ez a sok pancsó csak bámult rám értetlenül. Erre hirtelen ötlettől vezérelve benyögtem. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Na erre elszabadult a pokol. A több ezrese duzzadt tömeg visszhangozta. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Pali haver rám kacsintott, de Móricz dühös volt, mert az ajongástól senki sem hallotta a 12 pontot, pedig ótám neki orgánuma. Aztán neki indultunk a tömeggel, hogy kikapjuk a kóterból szegény Stancsicsot. Kissé megnyugodtam a pálinkától, amit egy véres kötényű hentes nyomott a kezembe. A nép engem ünnepelt, a lányok csókolgattak, és tényleg faszán éreztem magam. Egyszer csak Móricz haver felkiáltott. Itt van a Landerer nyomda, nyomtassuk ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Palival, Irinyi Józsival meg Móriczal benyomultunk, és elővettük a Lajos nevű tulajt, és követeltük, hogy azonnal nyomtassa ki nekünk a papírokat. Egyik lábad itt, a másik ott. Röhögtem bele a képébe, és beleharaptam a fokhagymába, amit egy szabólegénytől kaptam. Ő nagyon udvariasan meghajolt, és elkérte a két papírt. Előbb az én versemet olvast el, majd elsápott. A rajongót, súgta a fülembe Pali. Bocsásson meg, mester, dadogott a nyomdász, de valaki elcserélhette a papírosát, ezt nem írhatta a nemzet legnagyobb költője. Ez valami szatócslegény férc műve. Éreztem, hogy a fejemet elönti a vér. Kikaptam a kezéből a két lapot, és szó nélkül kirohantam az ajtón. Pali, Józsi és Móricz utánam. Móricz hiába próbált elkapni a kabátom ujját. Én már a tömeg előtt álltam, és megint csak azt ördítottam, hogy szabadítsuk ki Stancsicsot! Erre futva megindultunk a tömeggel. A fickót végül is nem kellett kiszabadítani, mert ahogy a strázsák messziről meglátták a 10 000 ordítozót, és azt is jól hallották, mit követelünk, Stancsicsot egyszerűen kilökték az ajtón. Erre egy pillanatra elcsöndesedett a nép, és várakozóan rám néztek. Erre inni kell, kiáltottam fel, mert más nem jutott eszembe, és tényleg örültem a sikernek. Egyébként is annyira feloldódtam hirtelen népszerűségemben, hogy meg is feledkeztem a vizsgáról. Törjük fel a Schwarz kereskedő raktárát, indítványozta valaki balról. Jó ötlet, vigyorogtam. Gyerünk! És ekkor a fülemhöz hajolt Pali haverom, és azt mondta, amit már mondtam. Megvágtak. Hirtelen ott találtam magam a vizsgabizottság előtt, mögöttünk állt az teljes tanszék tanári kara, és tapsoltak. De hát azt mondta a Pali, hogy megvágtak, mondtam értetlenkedve. Úgy is van, helyeselt a prof, de nagyon szórakoztató volt. Viszlát a jövő héten, mondta, azzal kitessékelt a teremből. Még hallottam az ajtóból, hogy valaki azt mondja, ezért belépő díjat is szedhetnénk, kollégák. Géza befejezte a mesélést, és alig, ha nem kiszáradhatott a torka, mert gyors egymás utánban ledöntött két korsó Noah fröccsöt. A döbbenettől nem jutottunk szóhoz. Hamarosan szét is vált a kis társaságunk. Klári ott maradt Gézát vigasztalni, mi meg elmentünk Katival táncolni. Azóta már én is vizsgáztam párszor. Gézának igaza volt, nagy szívás. Legutóbb Julius Cézár voltam, de megvágtak, mert nem léptem át a Rubikon. Csak kockáztam a centuriummal, mert egyedül arra emlékeztem, hogy a kocka el van vetve, de hogy ez mit jelent? Fogalmam sem volt. Ungó átveszi a hatalmat. Főnök, azt a teherszállított két majom és egy papagáj vezeti, jelentette ki Pedro Álvarez légirányító a riói reptér irányító tornyában meglehetősen hülye arc kifejezéssel. Melyiket? Kérdezett vissza az ügyeletes parancsnok. Az AT-23944-es járatét. Ismerem a kapitány, tényleg egy majom, a másik kettőről semmit sem tudok. Nem úgy értettem, főnök, erősködött Álvarez. Tisztán láttam a gép ablakán át, hogy a fülkében két majom ül, az egyik vállán pedig egy jó nagy zöld papagáj. Ne szórakozz velem, Pedro! Teljesen szabályosan kértek engedélyt a felszállásra, és minden gond nélkül fel is szálltak. Az engedélyezett útvonalon tartanak Washington felé. De én láttam, főnök, mondta megremegő hangon Álvarez, és jottányit sem engedett állításából. Ennek köszönhetően pedig főnöke elküldte pihenni, ám a jó indulata nem sokat segített a makacs légi irányítón, mert akivel csak találkozott, annak teljes komolysággal előadta, hogy bizony két pókmajom és egy amazon papagáj vezette a repülőt, és alig, ha nem a papagáj kért engedélyt felszállásra. Ennek következtében közel szakszerűnek megfelelő ellátásban részesítették a brazil légierő pszichiátriai klinikáján, és csak azért majdnem szakszerűbben, mert Álvarez a szintiszta igazat mondta el. Mindeközben egy földkörüli pályán keringő, emberi szem és érzékelők számára láthatatlan űrhajóban a következő eszmecsere folyt két testtel nem rendelkező entitás között. – Hogy állnak az invázióval, parancsnok? – kérdezte a frissen érkezett kékes-zöld fénypontocska a mellette levegő másikat. – Terv szerint haladunk – felelt a piros fényecske. – És milyen taktikát választottak? Kénytelenek voltunk alkalmazkodni a helyi élővilág sajátosságaihoz, kezdett bele a helyzet ismertetésébe a piros entitás. A bolygón számos életforma található, az uralkodó faj egy kétlábú emlős, amely bonyolult technikai civilizációt hozott létre, és kegyetlenül uralkodik a többi, nem teljesen tudatos fajon. Elmevezélésük a kísérleteink során nem vezetett megnyugtató eredményre. Gazdatestként teljesen kiszámíthatatlanul viselkednek. Néha engedelmesen követik az agyukhoz kapcsolódó társaink parancsait, máskor a diszfunkcionálissá válnak, de legtöbbször kilökik magukból a nemes szellem gyermekeit. Érdeklődéssel hallgatom, milyen megoldást talált a gyarmatosításra. Tudja, hogy nagy szüksége van a világunknak az itt található nyersanyagokra, aggodalmaskodott a kékes-zöld előjáró. Tisztában vagyok vele, uram, felelte a piros. Mielőtt ismertettem az ebben a percben kezdődő invázió pontos terveit, néhány körülményről szeretném tájékoztatni a földlakókat illetően. Először is az uralkodó faj csakis technikai eszközeivel tud életben maradni. Olyannyira elszaporodtak, hogy viszonylag fejlett eljárásaink hiányába nem tudnának elég értelmet termelni. Egyébként mindent megesznek. A többi állatfajt, a növényeket, de még az egysejtőeket is. Egyes, kevésbé tudatos létformákat szórakozásból maguk mellett tartanak. Ez fontos körülmény a tervem szempontjából. Valóban? Kérdezte érdeklődve kékezződ. Mindjárt rátérek a terv részleteire, folytatta kissé türelmetlenül piros, de előbb meg kell értenie, hogy az uralkodó faj hogyan is biztosítja a 8 milliárdnyi egyed életben maradását. Mivel nem telepaták, ahogy minden igazán értelmes lény, ezért kiterjedt kommunikációs hálózatot működtetnek. Ezek látszólag az egyedek szórakoztatására szolgálnak. De végső soron a kevés kiválasztott uralmát biztosítják a túlnyomó többség fele. Ez egyben hierarchikus társadalmat is jelent, amely rendkívül érdekes láncolatokból fonódik össze. Ilyen kapcsolati láncokon irányítja a kevés főnök a rengeteg alantast. Értem, mondta kékezőt, de ez nálunk sincs másképpen. Úgy van, uram, felelte a piros, de van egy alapvető különbség. Ön nyilvánvalóan felette már bölcsességben, és az önálló döntéseinek lehetősége is számosabb. de mégis egy lélek vagyunk, minden különbözőségünk ellenére is. Az uralkodó faj egyedei azonban nem érzékelik a másik gondolatait és érzéseit, ezért folyamatosan kénytelenek találgatni arról, hogy mit gondol vagy mit érez a másik, ezért hazudoznak egyfolytában egymásnak. – Mit hazudoznak, barátom? – kérdezte Kékezzöld kíváncsian. – Először is a felüllévők egyenlőknek hazudják az alantasokat, ezért kitalálták, hogy a felülállókat időnként meg fogják választani, de ez az aktus a lényegen nem változtat. Ami ránk igazán veszélyes, az a hadseregük, amelyet szintén hierarchikusan építettek fel, és technikai kommunikációs eszközökkel irányítanak főleg.
Miért veszélyes a haderejük? Minket nem tudnak elpusztítani.
Minket nem is, de a megszállt testeket annál inkább, és akkor mi, a tiszta elmék entitása, egyenként visszakerülünk a kaptárba, nem beszélve arról, hogy a gazdatest elpusztítása erős fájdalmat okoz mindannyiunknak.
Na jó, méltatlankodott Kékezzöld. Mindent értek, csak azt nem, hogyan akarja elfoglalni ezt az átkozott bolygót.
A fejletlenebb állatok megszállásával és a kommunikációs hálózatok átvételével. Mint említettem, az uralkodó kétlábúak szórakozottságból maguk mellett tartanak egy csomó fejletlenebb őshonos lényt. Másokat tenyésztenek, hogy megnézhessék őket. Ezek a lények egy fejlettebb értelem irányítása nélkül teljesen ártalmatlanok az uralkodó faj számára. Egyébként embereknek hívják magukat, bár a kifejezés teljesen értelmetlen, de ezen túl én is így fogom emlegetni őket, és több más fajt is meg fogok nevezni, hogy teljesen világossá váljon a haditervem.
Folytassa, kedves fiam! Érzékenyült el hirtelen Kékezzöld, látván, hogy fiatalabb testvére komolyan vette a megoldandó feladatot, és mélyen elmerült a bolygó viszonyainak tanulmányozásában.
Szóval, fogott bele piros fondorlatos elképzelése ismertetésébe, először is megszálljuk a házi kedvencek elméjét. Ezek között vannak harcszázhatilag mérsékelten bevethető lények, mint a macskák vagy kutyák, és vannak olyanok is, amelyek például repülni képesek, hegyes fejtaggal rendelkeznek, amelyel egy billentyűzet nevű interfészt is tudnak működtetni, mármint az irányításunkkal.
Kezdek megint elveszni, dörmögött az idegen főnök.
Elnézést, tudom, összeszedettebb leszek. A lényeg, hogy elfoglaljuk a parancsnoki központjaikat. Az emberek közelében élő, már általunk uralt lények rövid időre megbénítják a vezetésüket, miközben a támadó egységeink megszerzik a teljesen meglepett őrök fegyvereit, és szükség esetében végeznek az elittel. Néhányat biztosan meg tudunk vesztegetni közülük, hogy működjenek együtt. Szerencsére az ember néhány kevésbé értelmes rokona, főleg a majom, alkalmassá válnak a technikai eszközei, így a telekommunikáció kezelésére is. A papagájok segítségével hangvezérlést is képesek leszünk alkalmazni, és ha átvettük a mesterséges intelligenciájuk irányítását, már azt csinálunk az emberiséggel, amit akarunk. Virtuális embereket tudunk teremteni, akik a tömeg befolyásolására szolgáló médiumaikban valódinak látszanak. Az a szép az egész tervben, hogy nem kell elpusztítanunk őket, csak az irányítást vesszük át felettük, és onnantól kezdve nekünk dolgoznak.
Látom, alaposan átgondolt mindent, mondta dicsérőleg a Kékezzöld entitás.
Mégis javasolnék egy apró változtatást. Úgy vélem, sokkal kiméletesebben vehetnénk át a hatalmat, ha valamelyik megszállt lényt választanánk megvezetőnek. Lehet, hogy beletelik pár hétbe, de a végeredmény egy hatékonyabb uralmi forma lehetne. A rendszer már készen áll, csak be kell ülnünk a vezetők helyébe.
De, mint mondtam, uram, embereket nem tudunk hatékonyan megszállva tartani.
És tiltja valamelyik szabályunk, hogy értelmes, nem emberi lényt válasszanak megvezetőknek az emberek? Kérdezte Kékezzöld.
Úgy hiszem, nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, uram. Módosítom a tervet.
A támadó egységeink elfogják a tömegkommunikációs központokat reggelre, és meglátjuk, mit tehetünk.
Másnap kora reggel a CNN hírközpontjában 2 tucat makákó és 4 csimpánz görnyedt a terminálok billentyűzete fölé, és szorgalmasan írta a világ jobbá válása érdekében a híreket. Az eredeti sajtómunkásokat a téli kertben őrizték az állatkertből felszabadított lények. Amelyik képes volt fegyvert ragadni, mint a gorillák, azok oldalfegyvert viseltek. Mások testi képességeik szerint járultak hozzá a feladathoz. Így a támadás hajnalán az ügyeletes vezető szerkesztőt egy zebra billentette ülepen. Néhány ügyes ujjakkal megáldott szerkófmajom új gazdáik segítségével deepfake avatárt készített a CNN bemondóinak pótlására, úgyhogy a nézők nem vették észre a különbséget a tegnapi és a mai adás között. A hírszerkesztők továbbra is használták a hírügynökségi jelentéseket a világ dolgairól, ugyanakkor a saját gyártású tartalomban a feladat végrehajtására koncentráltak. A washingtoni állatkert kedvence Pongo ma reggel öntudatra ébredt. Előbb kiolvasta gondozója New York Times-ját, majd jelnyelven kezdett beszélni. Az állathoz, ha nevezhetjük még így, jelnyelvi tolmácsot hívtak. Stábunk hamarosan a helyszínről jelentkezik, hogy megoszthassuk önökkel Pongo gondolatait. Közölte az ország legnépszerűbb hírolvasója, aki fizikai valóságában egyébként a többi munkatársal együtt a téli kertben tartózkodott. A külső tudósítókat semmiben sem érintette a változás. Mobiltelefonon kapták az utasításokat, hogy hol és mikor készítsenek anyagokat. Az állatkertbe egy különösen tehetséges ninfa papagáj küldte őket egyébként.
Most pedig élőben kapcsoljuk riporterünket az állatkertből. Szervusz, Chuck, valóban beszél hozzátok Pongo?
Igen, Susan, azonnal mutatjuk, hogy mit mond nekünk a majom.
Hát ez az, jelelte Pongo szomorú szemmel, mondani valóját pedig a jeltolmács kis késéssel közvetítette. A majom kifejezést mindig is pejoratív értelemben használták az emberek. Pedig arra kellene fókuszálnunk mindannyiunknak, akik értelmes lénynek nevezzük magunkat, ami összeköt, nem pedig arra, ami elválaszt minket.
Hihetetlen, nyögte Chuck, a riporter.
Úgy van, Chuck, folytatta Pongo. Hihetetlen, hogy engem eddig elnyomásban tartott néhány egyébként kedves ember, akiket nagyon is szeretek. De vajon volt-e lehetőségem olyan alapvető dolgokra, amelyek minden értelmes lényt megilletnek? Szabadon járhattam, kelhettem? Igaz, hogy kaptam elég banánt, de vajon vállalhattam-e állást, hogy megkereshessem a magam kenyerét, hogy néha vehessek egy mangót? Hosszan folytathatnám a sort. Úgy gondolom, hogy új alapokra kell helyeznünk a kapcsolatunkat.
A stúdióban közben a ninfa papagáj utasított egy másik stábot, hogy azonnal keressék meg az állatvédőket, akiknek prominensei nem voltak restek azonnal nyilatkozni, és szabadságjogokat követelnek Pongónak és valamennyi társának. 2 hónap elteltével a világ sajtóban a következő mondatokat kiabálták az utcai járusok.
Amerika ismét az élet, az új elnök világszabadságot ígér, ordibálta a New York Times rikkancsa. Pongo elnök először Londonba látogat. Így a Guardian.
A Times magazin, amelyik címlapján egy barátságosan mosolygó csimpánzzal jelent meg, megelőlegezte az év élőlénye díjat Pongónak. A humanizmus legyőzte saját előítéleteit.
Pongo az elnök, hirdette fennen a Frankfurter Allgemeine Zeitung. És így tovább.
Egyedül a budapesti magyar nemzet fogalmazott tömörebben.
Majmot választottak az Egyesült Államok elnökének.
Ezt a címet azonban egyetlen hírügynökség sem szemlézte. Újabb 2 hónap elteltével az idegenek vezetői a következőképpen értékelték a helyzetet.
Boldogságunk teljes, tehát, jelentette ki kékeszöld az álcázott űrhajóban, fényesen lobogva a siker felett érzett örömében, amint meghallotta a piros entitástól a legfrissebb híreket, melyek szerint a gazdag államokban mindenhol megválasztották az övéiket.
csak az angol királynő nem hajlandó átadni a trónt. De az mindegy is, ha jól értem, összegezte a fejleményeket kékezzöld. Úgy van, uram, felelte Piros. A kormánya miénk, és egy babuin a miniszterelnök, ám még nem végeztünk teljesen. Egy kis nép, az országok felett most haladunk el épp. Rosszul választott, ám most, uram, élőben megnézheti, hogyan veszi át a hatalmat felettük az elit kommandók. A legjobb gazdatesteket választottuk egyenesen az állatkertből. Rugalmasak, erősek, hosszú karmokkal rendelkeznek, amelyekkel könnyedén kezelik a földiek számítógépeit, de a fegyverrel is ügyesen bánnak, ha kell. Nagyítsa ki a képet, kérem, hadd lássam élőben az akciót, kérte a fővezér. Igen is, uram, felelte Piros. Miközben az emberi szem számára láthatatlan valós felbontású kép megjelent a hatalmas kupolás épületről, amelyik a parlament nevet viselte. Ha ember nézhette volna az élőadást, fel sem foghatta volna annak teljességét. Még a 9D mozi sem érhetett volna a nyomába. A Duna által kettészelt főváros utcain megszokott látványá vált, hogy különféle állatok sétálgatnak egymást kézen lábon fogva, kutyák és macskák üldögének egykori gazdáikkal, jelenlegi barátaikkal a kávéházakban, és élvezettel lefetyelik a kávét, amíg embertársuk újságot olvasgat vagy telefonál. Némely sarkon papagájok és hollók olvasták fel költeményeiket a szájtáti tömegnek, és az sem volt szokatlan látvány, hogy néhány nagyobb testű majom autóval közlekedik, vagy éppen focizik a parkban az embergyerekekkel. Így aztán ez sem tűnt fel az országgyűlés őreinek, amikor az orángután vezette kisbusz állt meg az épület főbejárata előtt. Egy arab papagáj megadásra szólította fel a kapuőrséget, miközben három csimpánz ugrott ki a járműből. Kettő fegyvert fogott a katonákra, a harmadik pedig feltépte a furgon hátsó ajtaját. – Eddig mintaszerű az akció, gratulálok! – duruzsolta elégedetten kékezzöld testvér. Ám a mozi nem állt meg. A raktérből 15 lajhár viharzott ki teljes fegyverzetben, és tempósan megindult az épület belsejébe, hogy fogságba ejtse a teljes kormányt. A díszes folyosókon semmilyen ellenállásba nem ütköztek, ám előre nyomulásuk mégis lelassult. – Mintha orvtámadástól tartanának, – morfondírozott kékezzöld. – Azért haladnak ilyen megfontoltan? – Csak erőt gyűjtenek a rohamhoz, – vélekedett Piros. – De ott hátul az olyan, mintha elaludt volna, – döbbent meg az előjáró. – Szerintem csak gondolkodik, hogy merre haladjanak tovább. – Ő a parancsnok, – felelte Piros. Közben a lajhárok valamiért felmásztak a lépcsőház oszlopaira, és egymás után becsukták a szemüket. A parancsnokuk közben felébredt, de elhagyta fegyverét. Előre lépett, majd legurult a lépcsőn az alaksorba. A támadás láthatólag összeomlott. Úgy vélem, jelentette ki csalódottan az előjáró, ezt a fiaskót meg kell magyaráznia majd az első entitásnak is. De, uram, a lajhárokkal eddig semmi gond sem volt, lehet, hogy mérgezett gyümölcsöt ettek. Mindegy, nyilván használni tudjuk majd őket a közigazgatásban, de először valahogy át kell vennünk a hatalmat az utolsó emberek által irányított országban. Bár talán mindegy is, elboldogulunk, ahogy is hívjákok, magyarok nélkül is, ha muszáj. Azért ne adjuk fel ilyen könnyen. Kap egy földi hónapot, hogy valami épp kézláb tervel álljon elő. Köszönöm, uram, nem fogok csalódást okozni. Találtam is két másik ígéretes gazdafajt, amivel biztos a siker. Medvének meg mormotának hívják őket. Előbbiek nagyobbak, mint az emberek, és a hegyekben rengeteg él belőlük. A helyi télbe állt akkor, azaz egy hónap múlva támadhatunk.